Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán egy ószövetségi történetet szeretném, hogyha áttekintenénk. Minden egyes bibliai történetnek nagyon fontos szerepe van a Szentírásban. A bibliai történetek nem azért vannak lejegyezve, hogy egyszerűen a mi ismereteink bővüljenek, a mi történelmi ismeretünk bővüljön, hanem minden egyes történetnek a lelki mondani valója hihetetlenül fontos minden korban élő hívő ember számára. És hadd mondjam, a Biblia arról beszél, hogy a végidején különösen oda kell figyelnünk a történetekre. Pál apostol azt írja a korintusi levélben a zsidó nép tapasztalatáról, Isten választott népének tapasztalatairól, hogy ezek pedig a mi tanításunkra irattak meg, a mi erősítésünkre, bátorításunkra, példánkra, azért, és főleg azokhoz, akikhez az időknek vége elérkezett. Tehát mindig fontos volt, de most is napjainkban különös szerepe és fontossága van a történeteknek. És éppen ezért Ezékiás király történetét szeretném, ha áttekintenénk, de természetesen nem az egész történetet fogjuk végigolvasni minden mozzanatával együtt, hanem néhány gondolatot szeretnék belőle kiragadni, a történetet röviden meg fogjuk említeni, hogy mindenki bele tudjon helyezkedni ebbe az adott történelmi helyzetbe, de igazából a tanulságokra szeretném, ha odafigyelnénk. Ennek az istenfélő király életének a tanulságait szeretném, ha közösen átgondolnánk. Ki is volt Ezékiás király? Ezékiás király egy istenfélő király volt, és ez azért is különösen nagy jelentőségű kijelentés az igében, mert az ő édesapja Akház egy istentelen gonosz uralkodó volt. Azt lehet mondani, hogy kevés uralkodó süllyedt olyan mélyre, mint ahogy Akház Ezékiás királynak az édesapja. Átvette a környező népeknek bálvány istentiszteleti szertartásait és szokásait, és ebben odáig ment, hogy a fiait is megégette tűzben. Bezáratta a templomot, megszüntette az élő Istennek való szolgálatot. Ha csak itt megállnánk, és föltennénk azt a kérdést, hogy mit várunk ezek után a fiától, aki nyilván látta ezt az édesapjának a tevékenységét, az ilyen módon való uralkodását, mit várhatnánk a fiától? És ezzel szemben a Bibliában azt olvassuk, hogy a fia istenfélő volt. Az első feladataik egyike között szerepelt, hogy a templomot kinyitatta, a templomi szolgálatot megújította, és mindent megtett azért, hogy a bálvány istentiszteleti szertartásokat és a pogányok isteneinek való szolgálatot teljesen megszüntesse Isten népe közül. Hatalmas dolgokat cselekedett Ezékiás király. Szeretném, hogyha a Bibliát fellapoznánk, és a mai alkalommal, hogyha van jelzőtök a Szentírásban, akkor két helyre fogunk majd lapozni, tehát az egyik jelzőt hol ide, hol oda tegyük. Most Krónika második könyvénél nyissuk ki először a Szentírást. Krónika második könyve, 31. fejezet, 20 és 21. versét olvassuk el először. Tehát Krónika második könyve, 31. fejezet, 20 és 21. verse a következőt mondja Ezékiás királyról összefoglaló jellemzésként az ige. És így cselekedett Ezékiás, tehát ahogy az előbb beszéltünk, és amit az említettünk, amilyen reformokat végrehajtott, és így cselekedett Ezékiás egész Júdában, ami jó, igaz és helyes volt az Úr előtt, az ő Istene előtt, azt művelte. És minden munkában, amelyet elkezdett az Isten házának szolgálatában, a törvényben és parancsolatban, keresvén az ő Istenét, teljes szívvel járt el, és ezért szerencsés volt. Van ennél szebb leírás a Szentírásban egy bibliai személyről. Azt lehet mondani, hogy ennél szebbet szinte nem lehet olvasni. Ilyen volt Ezékiás király, és az Úr két kézzel hatalmasan megáldotta őt. De szeretném föltenni a kérdést, hogy mit várunk mi egy ilyen hűséges szolgálat után? Ilyen valóban hatalmas munka után, mert azért egy kérdést szeretnék föltenni, szerintetek kinek volt könnyebb dolga, az ő édesapjának Akháznak, aki rombolt, minden jót szinte lerombolt, vagy pedig neki, akinek fel kellett építeni. Melyik a könnyebb? Rombolni, vagy építeni? Rombolás. Az szinte pillanatok alatt megy, és milyen nehéz utána felépíteni. Nem egyik napról a másikra történt mindez, amit ő meg tudott valósítani, nagyon komoly, kitartó igyekezettel buzgolkodott az Úr művében, ilyen lelkülettel, ahogy az előbb olvastuk. Még egyszer kérdezem, mit várunk egy ilyen szolgálat, ilyen életút után? A következő fejezet első versét kezdjük el olvasni. Ezen dolgok és igazságos cselekedetek után eljött Szénakhérib, az asszíriabeli király, és Júdába menvén megszállta a megerősített városokat, azt mondván, hogy elfoglalja azokat magának. Olyan érdekes ez a Biblia vers, mert nem csak egyszerűen folytatja a történetet az ige, hogy ezt is ezt cselekedte Ezékiás, és akkor a következő fejezet pedig szólna arról, hogy jött Szénakhérib. Nem csak egyszerűen a történetet mondja el, hanem kihangsúlyozza ezzel a félmondattal, hogy ezen dolgok és igazságos cselekedetek után. Ha ezt kihangsúlyozza a Szentírás, akkor ennek mondani valója van. Ennek fontos jelentősége van ennek a félmondatnak. És álljunk is meg itt mindjárt egyetlen egy, azaz nem egy, de néhány gondolat erejéig álljunk meg, mert szeretnék erről a kérdésről néhány szót szólni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés mindannyiunk számára. Mi nagyon sokszor ebben az életben azt várjuk, hogy a jóért jó fog következni. Hogy a jó, a hűséges szolgálatnak az a jutalma, hogy itt a földi életben is az Isten békét, nyugalmat és két kézzel való áldást biztosít az ember számára. De azt tapasztaljuk, hogy sokszor nem így van, sőt a Biblia beszél erről, hogy igen, van ilyen. Van ilyen, hogy valaki igazságos dolgok és cselekedetek után egy ilyen nehéz élethelyzetbe kerül. Jön az ellenség, le akarja igázni az országot, el akarja foglalni a városokat, tehát szinte meg akarja semmisíteni, ugye, Júdát és Jeruzsálemet. Álljunk meg és gondolkodjunk néhány pillanatig, hogy hogy lehetséges ez. Isten miért engedi az ő szolgái életében, a hűségesek életében? Miért engedi azt, hogy ilyen veszélyek, nyomorúságok és nehézségek következzenek be az igazságos és jó cselekedetek után? Miért engedi meg Isten? Néhány szempontból szeretném ezt a kérdést megvilágítani. Az első válasz, amit szeretnék erre a kérdésre adni, az mindjárt egy kérdéssel kezdődik. Szerintetek mindenki örül annak, ha az Isten műve halad előre? Ha az Isten országa épül és fejlődik? Nyugodtan elmondhatjuk, hogy nem mindenki örül ennek. Van, aki nagyon nem örül ennek. Ugye a mi ellenségünk, a sátán. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy a legádázabb gyűlölettel és haraggal fordul azok ellen, akik építeni akarnak, akik az Isten országát előre akarják vinni, akik foglyokat akarnak tőle zsákmányolni. És ha az egész földi történelmet végignézzük, Isten országa előrehaladása mindig súlyos küzdelmek közepette tudott csak megvalósulni. Az ő ügyének az előmozdítása, az Isten országa építése harcok és küzdelmek közepette tudott megvalósulni. De miért? Miért engedi ezt Isten? Az az Isten, aki minden hatalom menjen és földön, nem háríthatná el a gonosznak ezeket a megnyilvánulásait az ilyen élethelyzetekben, hogy ne ez következzen be egy istenfélő élet és szolgálat után emberek életében. Miért engedi meg az Isten, hogy ez bekövetkezzen emberek életében, hívő emberek életében, hogy a hűséges szolgálat után fájdalom, nehézség, keserűség, súlyos próba következzen be. Miért engedi ezt az Isten? Több szempontból is. Kettőt szeretnék megemlíteni. Az egyik az az, amit talán így lehetne megfogalmazni, hogy amikor látunk egy igazságos uralkodót, Ezékiás királyt, egy istenfélő királyt, szerintetek neki volt-e bűne, vagy nem volt bűne? Büntelen volt, vagy nem volt büntelen? Biztos, hogy az életében ott voltak azok a gyengeségek, amik később sajnos ugye az élete végén eléggé markánsan ki is ütköztek. az Isten minden egyes szolgája életében megengedi a nyomorúságokat, a csiszolás, a jellemfejlődés, és sok-sok más szempontból még ki fogunk térni a mai alkalommal rá. Most csak először ezt az okot szerettem volna megemlíteni. Mindenkinek szüksége van ebben az életben a próbára, a nehézségre, a jellemfejlődés érdekében. Mindenkinek. Azon kívül, ha az Isten nem engedne meg próbákat és nehézségeket az ember életében, az ő szolgái életében, szerintetek mi történne a Krisztust követő emberrel, az Isten szolgáival? Ha minden bajt mindig elhárítana, mi történne? Elbizakodna, elkényelmesedne az ember. Ott van ennek a hatalmas veszélye. Az ember nagyon könnyen járhatna úgy, mint Dávid király. Hogy jár Dávid király, miután megnyugodott a harcoktól? Délután felkelt, kiment az erkélyre, a teraszra, körülnézett, meglátta Betsabét. Így járhatna az ember. Elkényelmesedünk, az Úr megáld, semmi gond, minden békebe van körülöttünk. Az Úr nem akarja ezt, mert az emberi természet nagyon hajlamos erre. Szüksége van Isten szolgáinak is arra, hogy megengedje Sátánnak a támadásait, hogy ne hárítson el mindent, ne folytson el csírájában az Isten minden gonoszt az övéi életéből. Igen, szüksége van az embernek mindenre. De szeretnék itt megemlíteni még egy gondolatot, hogy Sátánnak van egy óriási pere Istennel. És ebben a perben az egyik fő vádpont Sátán részéről, amit Jób könyvében is olvasunk Istennel kapcsolatban. Sátán mivel vádolja? Istent is, Jóbot is. Ugye azt mondja Jóbról, hogy hát hiába fél, hát nem hiába fél téged Jób, hát körülveszed mindenét, mindenét. Te fölötte tartod a kezedet, csak bocsásd eszel rá, és engedjél meg az életében nyomorúságot. Meg fogod látni, hogy színről színre fog téged megtagadni. Igen, ne feledjük el, hogy a mi küzdelmünk nem csak itt a földön zajlik, sokkal magasabb dimenziókban is zajlik a jó és a rossz közötti küzdelem. És Istennek ezért is meg kell engednie a megpróbáltatásokat, a nehézségeket az övéi életében, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy az övéi nem csak a jóban, a minden rossztól távol tartott körülmények között szolgálják hűséggel az ő urukat, hanem a nehéz helyzetben is ugyanúgy szolgálják, mint akkor, amikor az Isten két kézzel áldja meg az ő életüket és szolgálatukat. Szeretnék felolvasni egy idézetet, az Én életem ma című áhítatos könyvet, azt hiszem, hogy sokan ismeritek, és ebből szeretném a november 11-én idézett részletet felolvasni. A november 11-i részlet az Én életem ma című könyvből, mindjárt mondom az eredeti idézetet. Ez a Nevelés című könyvnek, angol oldalszám 295. oldala, a mi kiadásunkban, a magyar kiadásban Előtted az élet címmel jelent meg. Így olvasom ezt a néhány gondolatot. Az ifjúság neveléséről szól ebben a fejezetben, és azt mondja, hogy tanítsuk meg őket arra, de ez minden felnőttre, minden emberre igaz, hogy bátran nézzenek szembe ezekkel a bajokkal és terhekkel. És most figyeljünk a következő bekezdésre. Meg kell tanítanunk őket, hogy a föld nem díszfelvonulás helye, hanem csatatér. És nekünk is komolyan kell vennünk, a föld nem díszfelvonulás helye, hanem csatatér. A jó és a rossz közötti gigászi küzdelemnek a közepében élünk itt a földön. Az Úr mindenkit arra hívott el, hogy elviselje a nehézségeket, mint jó vitéz. Mire hívott el bennünket az Úr? Nem arra, hogy fürödjünk az élet napos oldalában, és gyönyörködjünk a szépben, jobban. Persze, ha ez van, hadd mondjam, köszönjük meg az Istennek. Köszönjük meg, és legyünk nagyon hálásak érte. De az Isten mire hívott el bennünket? Hogy elviseljük a nehézségeket. Emlékeztek, amikor Pál apostol megtért? Mit mondott neki az Úr? megmutatom néki, ugye mondta ugye Ananiásnak is, és ott kijelentette ugye Pál apostolnak is, megmutatom neki, és megmutattam neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvednie. Igen, nem várhatunk mást. Így olvasom. Legyenek erősek, és viselkedjenek férfiasan. Tanítsuk meg őket arra, és most figyeljük, a jellem valódi próbája a terhek készséges elviselésében áll. Mi a jellem igazi próbája? És miben mutatkozik meg? A nehézségek és a terhek készséges elviselésében. A nehéz helyeken való kitartásban, a szükséges munka elvégzésében, ha nem is hoz földi elismerést és jutalmat. Döbbenetes ez az idézet. Minden mondatáról lehetne sokat szólni, de csak egy mondatot hadd mondjak. Akkor is a helytállás, a nehéz helyzetekben való helytállás, amikor nem kap érte az ember jutalmat, vagy bátorítást, vagy erősítést. Sőt, akkor, ha az ember a négy fal között viseli a terheket, és viseli a szolgálatot, amit emberi szemek nem látnak. Lehet, hogy a család, vagy csak egy-egy személy látja. Viselni az élet nehézségeit, megállni a próbákban, nem összeroskadva, hanem hitben megállni, a legnagyobb hőstettek egyike. És szeretném elmondani, hogy higgyük el azt, hogy jellemóriások vannak közöttünk, hithősök vannak közöttünk, akiknek a mindennapi életében nem láthatunk bele, akik hatalmas küzdelmet folytatnak nehéz helyzetekkel, és az Úrnak a hűséges tanúságtevői, hogy igen, a nehéz körülményekben is lehet kitartani, az Istentől lehet erőt meríteni a próbák, a nehéz helyzetek elviseléséhez. Igen, az Úr megengedi a helyzeteket, a nehéz helyzeteket, hogy nyilvánvaló legyen, hogy megállunk-e a nehéz helyzetben, a próbában, vagy pedig csak akkor, ha minden szépen és simán megy körülöttünk. De nézzük tovább, hogy Ezékiás király ebben az élethelyzetben hogy állt meg, és mit cselekedett. Szerintetek, amikor Ezékiás király tudomást szerzett erről a fenyegetésről, és tudomására jutott, hogy egy nálánál sokkal erősebb hadsereg egy túlerővel áll szembe, és emberi szempontból nézve lehetetlen a helyzete, mert Ezékiás király emberi szempontból nézve ki volt szolgáltatva ebben a helyzetben, semmi esélye nem volt arra, hogy ők legyőzzék az asszíriai királynak a seregét. Szerintetek ebben a helyzetben Ezékiás király félt, vagy nem félt? Megijedt, vagy nem ijedt meg? Igen, azt is mondjuk, hogy félt, azt is mondjuk, hogy nem félt. Erre egyetlen egy dolgot tudnék mondani, hogy nem tudjuk. Azt nem tudjuk, hogy félt, vagy nem félt, tehát, hogy milyen gondolatok futottak át az agyán, vagy milyen érzések, ezt a mennyben majd megkérdezhetjük tőle. Ezt nem tudjuk. De egyetlen egy dolgot tudunk, a félelem nem kerítette őt úgy hatalmába, hogy megbénította volna. Nem tudom, hogy ti féltetek-e már valamitől, amikor úgy igazából az ember fél és retteg, akkor tud az ember gyorsan és határozottan cselekedni, és összeszedetten? Ritkán. Ugye az ember sokszor a félelem megbénítja. Biztos, hogy benne is voltak olyan emberi gondolatok, nem tudjuk, de egyetlen egy dolgot tudhatunk. Abban a pillanatban, amikor meghallotta a fenyegetést, gyorsan hatalmas dolgokat cselekedett az ország védelmében. Mindenek előtt olyan intézkedéseket tett, amit ő meg tudott tenni. Ez nem volt elég a győzelemhez, de a maga részéről mindent megtett. Elsősorban megpróbálta megakadályozni, hogy a benyomuló hadsereg víz utánpótlása megvalósuljon. Tehát ezt megpróbálta megakadályozni. Megerősítette a városokat, felfegyverezte a vitézeit, tehát mindent megtett, ami tőle telhető ebben az adott helyzetben. És olvassunk el még egy igét, ugyanitt a Krónika könyve, második könyve, 32. fejezet, 7.-8. versében. Ezt olvassuk, ezt mondta a katonáinak, erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az asszíriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogy nem ő vele. Ő vele testi erő van, velünk pedig az Úr, a mi Istenünk, hogy megsegéljen minket, és érettünk hadakozzék. És megbátorodott a nép ezt halván Ezékiástól, a Júda királyától. Még egy kérdésem van. Szerintetek tud-e valaki valakit bátorítani, amikor igazából maga sem bátor? Tudunk-e valakit úgy erősíteni, hogy közben mi igazából nem is vagyunk erősek, csak a szánkkal mondjuk, hogy ne félj, légy erős, de azért mi majd összeroskodunk a félelemtől. Szerintetek lehet ilyet tenni, vagy nem? Igen, a szavaink mondhatják, de nem tud átsütni. Nincs igazából hatása annak, hogyha az ember mondja elnézést a protokoll kifejezéseket, hogy most ezt kell mondani, de igazából nem is azt érzem. Ezekből a szavakból azt látjuk, hogy Ezékiás királynak a szíve megbátorodott. Ő azonnal az Istent kereste, majd mindjárt látni fogjuk, hogy milyen módon, és tudott úgy bátorítani, hogy ebből erőt merített a környezete. Micsoda hatalmas dolog. Isten kezében ő olyan eszköz volt, hogy a környezete, az emberek, mindenki, aki a környezetében volt, erőt és bátorságot tudott meríteni Ezékiás királynak a hitéből. Sőt, még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ezt most csak kívülről idézem, most nem akarom, hogy ellapozzunk innen. A katonáinak valamit megtiltott Ezékiás király. Emlékeztek a történetből, hogy mit tiltott meg az embereinek? Hogy a fenyegetésekkel szóba álljanak. Mert ugye az ellenség, amikor körülvette ugye Jeruzsálemet, bekiabáltak a katonáknak, mindenfélét mondtak, és megtiltotta, hogy szóba álljanak az ellenséggel. Miért? Nem engedte, hogy a csüggesztő gondolatok sátánnak az elcsüggesztő mesterkedései célt érjenek el a katonái életében. Ő maga sem állt szóba a csüggesztő gondolatokkal. Emberileg tudta, hogy ki van szolgáltatva, nem magában bízott, de nem engedte meg, hogy a csüggesztő gondolatok őt és a katonáit birtokukba vegyék. Szeretném kérdezni, hogy ti álltatok-e már szóba csüggesztő gondolattal? Amikor egy nehéz helyzet van, és akkor újból, és akkor gondolkodunk rajta, egészen másfajta magatartást vár el tőlünk az Úr az ilyen nehéz helyzetekben. Nézzük meg, milyen magatartást vár el. Olvassuk tovább a történetet, és most szeretném, hogyha átlapoznánk Királyok második könyvéhez, Királyok második, de itt a Krónika könyvénél még maradjon nyitva, tehát olyan értem, hogy tegyünk ide egy jelzőt, mert vissza fogunk térni, de a másik hely Királyok második könyve, 19. fejezet, Királyok második könyve, 19. fejezet, a 10. versétől olvasom az igét. Királyok második könyve, 19. fejezet, 10. verstől így olvasom. Így szóljatok Ezékiásnak, a Júda királyának mondván, meg ne csaljon téged a te Istened, akiben bízol, ezt mondván, nem adatik Asszíria királyának kezébe Jeruzsálem. Imé hallottad, mit cselekedtek Asszíria királyai minden országokkal, elvesztvén azokat, és te megszabadulhatsz-e? Vajon megszabadították-e a pogányok istenei azokat, akiket elvesztettek az én atyáim, Gózánt, Azánt, Részefet és Edom fiait, akik Telszarában voltak? Mi volt ez? Fenyegetés. És mindezt levélben közölte ugye a király Ezékiás királlyal. És nézzük meg a 14. verstől, mit olvasunk. És elvette Ezékiás a levelet a követek kezéből, és elolvasta azt, és felment az Úr házába, és kiterjesztette azt Ezékiás az Úr előtt, és imádkozott Ezékiás az Úr előtt, és mondta. Jött a fenyegetés, ugye, amit levélbe foglalt, ugye az asszíriai király, megkapta Ezékiás ezt a levelet. Ezékiás király mit csinált ezzel a fenyegető levéllel? Mit csinált ezzel a levéllel? Bement az Úr házába, ugye, ahol imádkozni akart, és a levelet kiterítette az Úr elé. Miért csinálta ezt Ezékiás király? Szerintetek nem tudta az Úr, hogy mi volt abban a levélben? Miért csinálta ezt? Szeretnék, mielőtt válaszolok erre a kérdésre, szeretnék egy egész rövid mondatot elmondani. Nem olyan túl régen hallottam, egy hívő anyukával beszéltem, és beszélgettünk a gyerekeiről, és elmondta, hogy az ő kislánya elmondta neki a múltkor, egy olyan cseperedő kislány, olyan 8-9 éves forma kislány, elmondta neki azt, hogy egy ilyen bizalmas beszélgetésben, hogy amikor ő leül az iskolában is, a padban, vagy bárhol, ő mindig egy kicsit arrébb húzódik, és hagy maga mellett helyet, hogy Jézus odaférjen mellé. Annyira megérintette a szívemet ez a gondolat. Hadd kérdezem, mi ez? Ez egy gyermeki hit, nem? Hogy Jézusom, te itt vagy, helyet csinálok neked, gyere, ülj ide mellém. Hadd mondjam, Ezékiás pontosan tudta, hogy az Úr tudja, mi van abban a levélben. Csak ezzel azt kifejezte, hogy Uram, én most szólok hozzád, és te itt állsz mellettem. Te is olvasod a levelet. Tudod, mi történt velem. Nem történhet velem olyan, amiről te ne tudja. A gyermeki hitnek a csodálatos megnyilvánulása ez Ezékiás király életében. Kiterítette a levelet, és imádkozott az Úrhoz. Hadd mondjam, ez az imádság annyira mély, és olyan sok mondani valója van, hogy nem tudjuk az egészet, minden gondolatát érinteni, de mégis olvassuk el az imádságot, hogy Ezékiás király ezek után hogy imádkozik az Úrhoz. Így olvassuk a 15. versben. Uram, Izrael Istene, aki a kérubok között laksz, te vagy egyedül a föld minden országainak Istene, te teremtetted a mennyet és a földet, hajtsd hozzám, Uram, a te füledet, és halld meg, nyisd fel, Uram, a te szemeidet, és lásd meg, és halld meg a Szénakhéri beszédét, aki ide küldött, hogy szidalommal illesse az élő Istent. Igaz, Uram, Asszíria királyai elpusztították a pogányokat és azok országait, és az ő isteneiket a tűzbe hányták, de azok nem voltak istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő, azért vesztették el őket. Most azonban mi, Urunk, Istenünk, szabadíts meg, kérlek, minket az ő kezéből, hogy megismerje e föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyedüli Isten. Nézzük meg ezt az imádságot, 2-3 gondolatot szeretnék mindössze kiragadni belőle. Szerintetek ebben a szorongatott helyzetben, amikor Ezékiás király imádkozik, mit várnánk, hogy kezdi el az imádságát? Úgy kezdi el, hogy Istenünk, könyörülj rajtunk ebben a nyomorúságban, szabadíts meg minket, adj erőt, tégy csodát. Ugye így kezdenénk. És nézzük meg, nem így kezdi Ezékiás király az imádságot, hanem azt olvassuk, Uram Izrael Istene a 15. versben, aki a kérubok közt laksz, te vagy egyedül a föld minden országainak Istene, te teremtetted a mennyet és a földet, hajts hozzám, Uram, a te füledet, és halld meg, nyisd fel, Uram, a te szemeidet, és lásd meg, stb. Mondja tovább, majd folytatjuk tovább mindjárt. Szerintetek miért volt fontos az imádságnak ez a bevezetése? Miért volt fontos ezt az imádságot így elkezdeni, hogy Urunk, te Izrael Istene, aki a kérubok között laksz, és mondja tovább, miért volt fontos ezt elmondani Ezékiás királynak? Mire hasonlít ez az imádságnak ez a részlete? Melyik? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Te, aki a kérubok között laksz. Miért volt fontos ezt elmondani? Amikor imádkozunk, Ezékiás király ugyanezt tette. Végig gondolta azt, hogy ő most kihez fog imádkozni. Kitől kér segítséget. Nem csak elmondta az imáját, hanem végig gondolta, hogy ő attól a valakitől kér segítséget, aki minden hatalomnak felett áll ebben a földi életben, aki minden országok felett áll, ő teremtett mindent, és előtte nincs lehetetlen. És amikor azt mondja, hogy a kérubok között laksz, ezzel két dolgot is mélyített magában Ezékiás. Az egyik az Isten iránti tisztelet, a mélységes tisztelet, hogy én most azt a valakit szólítom meg, aki előtt az angyalok a szárnyaikkal befedik az orcájukat, ahogy a Biblia írja, de megszólíthatom őt, micsoda hatalmas kiváltság, és ugyanakkor pedig a hite erősödött Ezékiásnak, hogy Istenem, akié minden hatalom menjen és földön, te meg tudod tenni, amit kérünk. Előtted nincs lehetetlen. Tehát így keresi az Istent alázattal és mélységes hittel. De nézzük meg ezek után, most nem olvasnám fel újra, de nem tudom, hogy emlékszünk-e, amit most felolvastam ezt az imádságot, a 16-tól a 18-19. Versig, mi volt Ezékiás király imájának a lényege? Mi aggasztotta legjobban Ezékiás királyt? Nézzük meg az igét. Mi aggasztotta leginkább Ezékiás királyt? Hogy szidalommal illettette az asszíriai király az élő Istent, gyalázta az élő Istent. Miket mondott Asszíria királya? Majd gondolod, hogy te megszabadulsz a mi kezünkből, és sorolta, hogy kiket és kiket nem győzött le idáig már, és egyiknek az Istene sem tudta őket megszabadítani, akiket ő legyőzött, vagy téged fog a te Istened megszabadítani. Mi fájt legjobban Ezékiás királynak? Hogy az Istent egy szintre emelte a pogány istenekkel, azok kő, fa és ércistenek, persze, hogy nem tudták megszabadítani a népeiket. Népeiket? Nem is voltak nekik népeik. A népeknek volt Istene, de azoknak nem volt népe. Nem élő dolgok voltak ezek. Mi volt a kornak a felfogása? Ha egy hadvezér, vagy egy király, vagy bárki, egy ország legyőzte a másik országot, egy másik népet, akkor az azt jelentette, hogy a legyőző országnak az istene erősebb és hatalmasabb a legyőzött ország istenénél. És ez fájt legjobban Ezékiás királynak, hogy az élő Istent szidalommal és gyalázattal illette. És egy igét szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni. A Krónika második könyve, lapozunk vissza a Krónika második könyvéhez. A Krónika második könyve, de itt is maradjunk, tehát a jelzőt most meg ide tegyük. Krónika második könyve 32. fejezet 19. versében így fogalmazza az ige, ezt mondta Ezékiás, és úgy szóltak a Jeruzsálem istenéről, mint a föld népeinek istene felől, melyek emberi kézzel csináltattak. Ezékiás királynak ez fájta a legjobban. Az élő Isten szidalom és gyalázat illette. Nem tudom, megint szeretnék megállni a tanulságot levonni a saját életünkre vonatkozóan. Szokott az nektek fájni, amikor az élő Istent gyalázat éri, vagy szidalom éri? Fáj ez nekünk? Fontos nekünk a mi életünkben az, hogy az Isten neve felmagasztosuljon. Amikor egy adott próbában és nehézségben vagyunk, és erre tényleg mindenki csak magának válaszoljon erre a kérdésre, de tegyük fel a kérdést, mikor imádkoztunk úgy egy probléma megoldásáért, hogy a hangsúly nem a problémám megoldásán volt, hanem azon, hogy az Isten megdicsőjön az én nehéz helyzetem és próbám által, hogy én úgy tudjak megállni a küzdelemben, és úgy alakuljon minden az adott helyzetben, hogy az Isten neve dicsőjön meg. Mikor imádkoztunk utoljára ezért a legtöbbet? Gondoljunk bele abba, hogy amikor egy próbában vagyunk, egyfolytában azért imádkozunk, hogy az Isten könyörüljön rajtunk, és szabadítson meg, és mindenfélét elmondunk ugye ezzel kapcsolatban, ami helyén való is. De mennyit imádkozunk azért, hogy az Isten neve magasztosuljon föl az adott élethelyzetben? Ne feledjük el, minden próbának, ami Isten népét, Isten gyermekeit éri, alapvetően két hatalmas pozitívuma van, sok-sok, de kettőt szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy ezen keresztül Isten népének az ellenségei, vagy az ellenség bárki, akik még az Istent nem ismerik, Istenről szerethetnek mély és hatalmas benyomást és ismeretet. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az ember egy újabb oldaláról ismeri meg az Istent. Újabb tapasztalatot szerezhetünk vele. Ha újabb nehézségben vagyunk, amilyen jellegű nehézségben még nem voltunk, ha már voltunk ilyenben, akkor csak vissza kell gondolni azokra, hogy Uram, te a múltkor is megszabadítottál. Ha egy újabb fajta megpróbáltatás, akkor az embernek ott van a kincs, a lehetőség a kezében, hogy egy újabb emlékkövet tudjak felállítani arra az oszlopra, amit már azt hiszem mindannyian állítunk az életben, az Istennel szerzett tapasztalatok emlékoszlopát. Igen, Ezékiás királynak ez volt a legfőbb gondja, hogy az élő Istent gyalázat illette, és imádkozott azért, hogy megismerjék mindannyian az egész asszíriai sereg, és a föld minden országa megismerje, amit a 62. Zsoltárban így fogalmaz a zsoltárírók. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Egyszer szólt az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. És nézzük meg még egyszer a 19. fejezet második részét. Talán az egész 19. verset olvassuk el. Miután mindezt elmondja az Isten előtt, rátér a kérés lényegére. Egy Biblia vers foglalkozik mindössze ezzel. Most azonban mi Urunk Istenünk, szabadíts meg kérlek minket az ő kezéből, hogy megismerje a föld minden országa, hogy te az Úr vagy, az egyetlen Isten. Én olvasnék föl egy igét, azaz, hogyha meg tudjátok gyorsan keresni, Krónika második könyvéből, de most a 16. fejezetből olvassunk el egy gyönyörű igét. Krónika második könyve, 16. fejezet, 9. vers. Milyen hittel teli volt Ezékiás királynak a kérése. Urunk, szabadíts meg bennünket ebből a helyzetből. És nézzük meg, mit mond ez a vers. Krónika második könyve, 16. fejezet, 9. vers. Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Milyen gyönyörű Biblia vers. Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak. És Ezékiás király így imádkozott, így könyörgött az Istenhez. És ezek után jött az erősítés, jött a bátorítás. Királyok második könyvében olvassuk a 19. fejezetben, a 20. verstől, hogy akkor elküldött Ézsaiás, az Ámos fia Ezékiáshoz ezt mondván. Nem olvassuk föl, szóban elmondom néhány gondolat erejéig. Ézsaiás proféta üzenetet kapott az Úrtól, amit Ezékiás királynak a tudomására hozott. És mi volt ennek a lényege? Hogy nem fog bejönni a városba, egy nyilat nem jő be, ahogy jött, úgy megy el, semmi bántalom, semmi veszedelem, semmi baj nem fog benneteket érni. Az Úr bátorító üzeneteket küldött, és megerősítette ugye az ő szolgáját, Ezékiást, és az egész népet. És viszont ezek után azt nézzük meg, hogy az Úr hogy oldotta meg ezt az élethelyzetet. A 19. fejezet 35. versében ezt olvassuk, Királyok második könyve. És azon az éjszakán kijött az Úr angyala, és levágott az asszíriai beli táborból 185 ezret, és mikor jó reggel felkeltek, imé mindenütt holttestek hevertek. 185 ezer harcost levágott ugye az Úr angyala. Azt olvassuk a másik idézetnél, a Krónika második könyvében, most nem olvassuk el, csak kívülről idézem, ott a 32. fejezetben, ott is le van írva az esetnek a történet vége. Ott pedig még azt is olvassuk, hogy utána ugye a király visszavonult, és őt pedig a fiai megölték a templomába, amikor bement a templomba. Tehát megszűnt a fenyegetés, teljes megsemmisítő győzelem. Ki aratta ezt a győzelmet? Isten az ő angyalai által. Egy igét szeretnék még olvasni a Krónika második könyvéből, és utána a Zsoltárokból. Krónika második könyve 32. fejezet 23. verse útbénben nézzük meg, mi lett a történetnek a vége. És sokan ajándékokat hoztak Jeruzsálembe az Úrnak, Ezékiásnak is, a Júda királyának drágaságokat, és ő felmagasztaltatott minden pogányok szemei előtt azután. Figyeljük, híre ment ennek a győzelemnek, híre ment. És Ezékiás király kérése meghallgattatott, amit kért, hogy Urunk, mit kért? Hogy tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy az Isten, és te uralkodsz mindenek felett. És nézzük meg teljesedet, amit a 126. Zsoltár első három verse így fogalmaz. Mikor visszahozta az Úr Sionnak fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Igen, az összes környező népek megismerték, hogy az Isten az élő Isten, az összes többi Isten csak bálvány Isten, egyedül az élő Istennek van hatalma mindarra, amit cselekedett az ő népével. És befejezésül az Én életem ma című könyvből szeretném a június 29-i idézetnek egy részét felolvasni, summázatként, összegzésként, amiről most délelőtt közösen gondolkodtunk. Így olvassuk az idézetet. Próbáink gyakran olyanok, hogy majdnem elviselhetetlennek látszanak, és Isten segítsége nélkül valóban elviselhetetlenek. Éreztük ezt már valóban az valaha az életben, hogy a próbáink olyan súlyosak, hogy elviselhetetlennek látszanak. És mit mond? A valójában, és valójában azok is nagyon sokszor. Ha nem támaszkodunk őre, összeroskadunk a felelősségek terhe alatt, amelyek csak szomorúságot és bánatot hoznak. Ha azonban Krisztusban bízunk, akkor nem roskadunk össze a próbák terhe alatt. Ha minden sötétnek és megmagyarázhatatlannak látszik előttünk, bízunk az ő szeretetében. Álljunk meg egy pillanatra. Nem attól függ, hogy összeroskadunk egy próbában, hogy nagy volt a próba, vagy kisebb volt a próba. Nem attól függ az összeroskadás. Akkor roskadunk össze, ha nem bízunk az Úrban. Ha nem bízunk az Úrban, és nem támaszkodunk rá teljes szívünkből, akkor a sokkal kisebb próbában is elterülünk. Ha pedig az Úrban bízunk, akkor a legnagyobb próbában is erővel fogunk tudni megállni. Ismételjük meg Krisztusnak a mi lelkünkhöz intézett szavait. Amit én cselekszem, azt te most nem érted, de ezután majd megérted. Minden próbában, amit nem látunk, hogy miért van, ismételjük el, amit én cselekszem, nem érted, de majd ezután megérted. Ne járkálj úgy, mintha Jézus még József sírjában pihenne, és egy oda hengerített nagy kő zárna el a nyílását. Hitednek próbájában mutasd meg, hogy tudod, hogy van egy feltámadott megváltó, aki közben jár éretted és szeretteidért. Mit mond ez az idézet? Hadd mondjam, mondjuk el egymásnak a gyönyörű tapasztalatainkat, most itt így, amikor itt ülünk meg, beszélgetünk és együtt vagyunk. De a hited próbáját akkor mutasd meg, amikor benne vagy a próbában, és semmi kimenekedés nem látsz magad előtt. Akkor mutasd meg, menj és a föld előtt. Akkor tanúskodj Isten mellett, hogy akkor is megállsz, és bízol benne, amikor minden borulni látszik, amikor minden csak fenyegető körülötted. Még néhány gondolatot így olvasok. Ha a kedvezőtlen körülmények ellenére is bizalommal tudunk pihenni Istennek szeretetében, és vele egyesülve békében nyugszunk ő benne, akkor az ő jelenlétenek érzete egy benső, csendes örömet kelt bennünk. Ez a tapasztalat oly hitet hoz számunkra, amely képesít bennünket arra, hogy ne aggódjunk, hanem rábízzuk magunkat arra a hatalomra, amely végtelen. A mindenható ereje kísérni fog bennünket, Jézus mellettünk áll. És mikor eljönnek reánk a próbák, Istennek ereje is velünk jön. Szívem mélyéből kívánom, hogy mindez, ami életünk személyes tapasztalata legyen. A próbák, a nehézségek egyéni és közösségi életünkben is jönnek. Ezt nem háríthatjuk el, szükségünk van rá. De szívemből kívánom, hogy ugyanazt a tapasztalatot szerezzük meg, amit Ezékiás király megszerzett. És szívem mélyéből kívánom, hogy ezáltal mi magunk is hatalmasan meg tudjunk erősödni, és a mi életünk és a közösségünk által az Isten neve megdicsőüljön. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el közösen a 275-ös ének első-második versszakát, majd ima után a harmadikat. Tehát most a 275-ös ének első-második verszakát. Aki megteheti, azzal leborulva imádkoznánk. A többiek legyenek szívesek állva maradni.
Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te végtelen irgalmadért, kegyelmedért, jóságodért, amelyel gondoskodtál arról, hogy a Bibliában ne csak erkölcsi tanítások legyenek, hanem emberi példák, élethelyzetek, történetek, amelyekből olyan sok bíztatást, erőt és bátorítást meríthetünk. Köszönjük neked, Urunk, Ezékiás király történetét. Köszönjük ezt a tapasztalatot, amelyet lejegyeztettél a te ígédben, azért, hogy mi fel tudjuk vértezni a mi szívünket, lelkünket arra, hogy igen, a neked való hűséges szolgálat nem jelent bajoktól mentes életet. Urunk, te látod, hogy milyen sokan megbotránkoznak benned, amikor a te utadra térnek, és mégis bajok és próbák jönnek az életükben. Urunk, kérünk, óvjál meg bennünket attól, hogy mi egy adok-kapok viszonyban legyünk veled, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mi adunk neked, és akkor te csak jót fogsz megengedni az életünkben. Ne engedd, Urunk, hogy nekünk ilyen elvárásaink legyenek, hanem adjad, hogy megértsük, hogy egy hatalmas küzdőtéren vagyunk, és neked meg kell engedni Sátán előrenyomulását, és meg kell engedni sok mindent az életünkben azért, hogy élő bizonyságaid lehessenek a te gyermekeid annak, hogy te nem csak hogy te körülveszed őket a te szereteteddel, és hogy mi nem csak a jó napokban szolgálunk téged, hanem a nehézségekben is ugyanolyan hűségesek vagyunk te hozzád. Urunk, ne engedd, hogy zúgolódjunk a nehézségek, a próbák miatt. Adjad, hogy megtanuljunk igazából feléd fordulni hittel minden élethelyzetben. És Urunk, adjad, hogy megtapasztaljuk azt a belső békét és örömet, amit a legnagyobb nyomorúság közepette is meg tudsz nekünk adni, hogyha mi megtalálunk téged. Istenünk, kérünk téged, könyörülj rajtunk. Te látod a mi egyéni küzdelmeinket. Te látod, hogy mindannyiunknak más és más jellegűek a küzdelmeink, a próbáink. Segíts, Urunk, kérünk, és adjad, hogy tiszta szívvel tudjunk őszintén téged keresni, bocsássad meg a mi bűneinket, és kérünk, segítsél nekünk, adjad, hogy a mi életünkkel engedjük azt, hogy te megszabadíthass bennünket, szabadítsál meg a mi bűneinkből, hiszen a mi bűneinkben nem tudsz értünk hatalmasan cselekedni. Urunk, tisztítsál meg bennünket, szabadítsál meg bennünket, és adjad, hogy a mi életünk által a te neved tudjon felmagasztosulni, és elő tudjunk készülni azokra a próbákra, amelyek nem sokára az egész világra rákövetkeznek. Urunk, köszönjük, hogy a te kezedben vagyunk. Jézusunk, köszönjük, hogy te feltámadt üdvözítőnk vagy, és köszönjük, hogy te közben jársz érettünk. Urunk, kérünk téged, kegyelmezz nekünk, és erősítsél meg bennünket. Amen.
A megkezdett ének harmadik verszakát énekeljük el közösen.